Kedves testvérek, az úgynevezett két ünnep között vagyunk. És adódik a kérdés, hogy mi történik a két ünnep között. Mi az, amiről tudunk szólni, ahogyan szólhat hozzánk Isten szava, akkor, amikor a karácsony már elmúlt, Krisztus születését már körbejártuk, már megszületett a megváltó a szívünkben is, de még nem jött el az óévnek az ideje, talán még nem teljesen jött el a számadásnak az ideje, pláne nem jött még el az új esztendőnek az ideje. Mi van ilyenkor? Ez egy különleges vasárnap. És ezen a különleges vasárnapon úgy szólít meg minket Isten igéje, hogy megállít egy találkozáson keresztül. Egy találkozás történetről fogunk hallani, és ez a találkozás egyfelől kérdéseket fog feltenni számunkra, másfelől hiszem azt, hogy Isten lelkének a segítségével válaszokat is arra vonatkozóan, hogy mi történik az ünnep után. Bizonyos szempontból rendhagyó lesz a mai igehirdetésünk, mert ahogyan majd felolvasom Isten igéjét, azt követően több részre lesz tagolva az igehirdetés, és egy-egy blokk után meg fogunk állni. Lesz egy kérdés, amin gondolkodhatunk majd imádságban, és ez alatt énekelni fogunk, ami majd később a ráfelelő énekünk lesz, annak az első két verszakát fogjuk énekelni. Így hívlak titeket, hogy engedjük, hogy Isten lelke megszólítson ma minket talán egy kicsit szokatlanabb formában, de az örök üzenettel. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumának 10. részéből, a 38-tól a 42. versig. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Kedves testvérek, hogyha egyben látjuk a felolvasott lekciót és alapigénket, akkor valami olyasmi történik, mint a kivetített képen. Ez a két történet egymás után szerepel a Bibliában. Az irgalmas samaritánus példázatát Jézus elmondja válaszul egy törvénytudó kérdésére, és tanít arról, hogy mit jelent a felebaráti, a testvéri szeretet, hogyan fordulhatunk oda ember és ember egymáshoz, mit jelent így az egymás mellé rendelt kapcsolatainkban a szeretet. Majd Jézus tovább megy és betér egy faluba. Az nagyon fontos, hogy Jézus úton van, mégpedig Jeruzsálembe van úton, az evangéliumnak ez a második felében foglal helyet ez a történet, ami azt jelenti, hogy Jézus akkor van úton Jeruzsálembe, ami már a földi életének a végét jelenti. Jézus tehát készül az ő áldozatára. És hogyan megy, betér egy faluba, a házába fogadja őt egy asszony, Márta, és a testvére Mária is otthon van. És ebben a találkozásban történik valami ezzel a két testvérrel. Jézus tanítja őket a szeretetről, mégpedig az Isten felé való szeretetről. A példázatban hallunk arról, hogy mit jelent a testvéri szeretet, a mellérendelő viszonyban való szeretet, itt pedig hallunk arról, hogy mit jelent az Isten felé történő szeretet. És így most arra hívlak titeket, hogy három mozzanaton keresztül nézzünk meg a kulcsszereplőket, a samaritánust, Mártát és Máriát, hogyan alakul az ő életük, és mit üzenhet számunkra ezen a mai délelőttön, itt a két ünnep között az ő történetük. Az első kulcspontunk az a találkozás. A samaritánus megy, a példázatban láthatjuk, ő egy fiktív szereplő tulajdonképpen, hiszen példázatról van szó, de egészen valóságos karakter, elképzelhető az ő élete, éli a hétköznapi életét. A samaritánus néphez tartozik, tehát konfliktusban áll egyébként az izraeliekkel, és némileg kivetett, megvetett a zsidók szemében. De ő mégis éli a hétköznapi életét, végzi a dolgát, és minden megy a normál kerékvágásban. Megy az úton, amikor találkozik egy bajba jutott emberrel. Ő nem tudhatja azt, hogy hányan mentek már el korábban amellett az ember mellett. Ő csak azt tudja, hogy találkozik valakivel, akinek segítségre van szüksége. Aki mellett ő nem tud elmenni. Találkozás történik valakivel, aki szükségben van, és a samaritánus megáll. Kizökken a hétköznapokból, történik valami rendkívüli esemény az életében, és erre ő reagál. Később majd meg fogjuk nézni, hogy hogyan reagál. A samaritánus tehát éli a hétköznapi életét, és történik egy valami, egy találkozás, ami kizökkent. Márta is éli a hétköznapi életét. Nem tudunk róla, hogy mivel foglalatoskodott, de azt tudjuk, hogy Jézus egyszer csak betér egy faluba, és ott Márta a házába fogadja. Valószínűleg ismerte már korábbról Jézust, valószínűleg jó kapcsolatban lehettek egymással. De akkoriban még nem tudott Jézus előre küldeni egy e-mailt, hogy tud, hogy ekkor fogok érkezni. Azt sem olvassuk, hogy Jézus előre küldte volna a tanítványait, mint máskor. Jézus csak jön, és Márta találkozik vele. A házába fogadja, akkor szokásainak megfelelően a vendégszeretetet gyakorolja a jövevénnyel. Nyitva áll az ajtaja Jézus és a találkozás előtt, és megtörténik a találkozás. Márta éli a hétköznapi életét, ahova egyszer csak megérkezik Jézus, és minden megváltozik. És van Mária, a testvér, aki éli a hétköznapi életét a testvérével együtt. És amikor Jézus, a Mester, az élőige megérkezik a faluba, akkor az ő házukat választja ki, hogy oda menjen vendégségbe. Mária találkozik Jézussal. Azzal a Jézussal, aki már úton van Jeruzsálembe. Aki már a halálára készül. A gyógyítóval, a rabbival, a Mesterrel, aki tanít, akiről annyi jót hallottak már. Aki már annyi életet megváltoztatott, Mária most testközelből találkozik vele, és ott van Jézus az otthonukban. A samaritánus egy bajba jutottal találkozik, Mária és Márta pedig Jézussal. És ami közös bennük az az, hogy mindhármuk élete kizökken a normál kerékvágásból. Így szól most az első kérdés hozzánk, hogy számodra testvérem mit jelent most a Jézussal való találkozás? Ahogyan Mária és Márta találkozott Jézussal. Nehézségünk, hogy mi már nem testben látjuk az Urat. De azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak és mégis hisznek. Krisztus jelenléte tehát valóságos ma is közöttünk. Mit jelent számodra a vele való találkozás? A találkozás után a tett következik. A samaritánus találkozik, kizökken a hétköznapokból és segít. Nem marad érdektelen, nem megy tovább, mint előtte a pap és a lévita, hanem megáll a bajba jutott mellett. Nem azzal foglalkozik, hogy mennyire kéne sietnie, hogy mi az, amit félre kell tennie, hogy mi az, ami nem úgy fog alakulni a napjában a továbbiakban, hanem segít. Kimossa a sebeket, elviszi a bajba jutottat segítségért, a saját költségén intéz neki ellátást. Nem érdekli, hogy ki az az ember. Ismeretlenül is segít. És Jézus ezt hozza a felebaráti szeretet példájának. Márta sürög forog, tesz, segít. Vendég érkezik a házhoz, és ő el van foglalva a ház körüli teendőkkel, a vendégvárással. Csak úgy, ahogy a samaritánus, ő is tesz az embertársáért, aki megérkezett a házba. Igyekszik jó vendéglátó lenni. Igyekszik mindent úgy tenni, ahogyan a kor szokásai megkívánják, hogyha tekintélyes személy érkezik a házba. Tesz. Mert Jézus megérkezett, és nem szenvedhet semmiben hiányt. Nem maradhat szégyenben a ház sem, hogy nem tudtak mit Jézus elé tenni. Tesz, és mindezt egyedül teszi. Mert látjuk, hogy mit tesz a testvére. Mária ül Jézus lábánál. Ül Jézus lábánál, mert felismeri, hogy ez a találkozás más. Ez a látogatás más, mint ami szokott történni akkor, hogyha ismerős érkezik a házhoz. Azért más, mert maga az élő ige jött ide. Azt olvassuk a Szentírásban, az eredeti szövegben, hogy odafigyelt azokra az igékre, amik Jézus szájából jöttek. Nem hétköznapi tanításról van itt szó, hanem Isten megelevenítő szaváról, és Mária ezt ismeri fel, hogy valami más történik, mint ami megszokott, viszont ez a más túlmutat a földi valóságon. Azért mutat túl a földi valóságon, mert Krisztusban nem egy egyszerű ember érkezett a házukba, hanem maga a megváltó. Cselekvés és tettek, vagy csendben ülni és hallgatni. Mindkét reakció ösztönös. Mindkét reakció mélyről jövő és nagyon valóságos. Azért, mert azt látjuk, hogy a motivációk mind a három ember esetében tiszták. Egyikük sem haszonvágyból teszi. Nem azt olvassuk, hogy a samaritánus azért tette, hogy majd esetleg legközelebb, amikor ő megy azon az úton, akkor megvédik mások. Hanem pusztán csak szeretetből tesz. Márta nem azért teszi, hogy Jézus megdicsérje őt, hogy első helyre kerülhessen a tanítványok között. Nem versengésből teszi. Egyszerűen csak jó akar lenni, jót akar tenni. Mária azért ül oda Jézus lábához, hogy kaphasson tőle, hogy tanulhasson tőle. Nagyon tiszták ezek a motivációk. És mégis azt látjuk, majd a következőkben, hogy itt elválik a két út. A cselekvés és az ülni és hallgatni magatartás. Itt viszont mind a kettőnek van helye. Egyik a másik nélkül nem működne. A kérdés az, hogy te milyen helyzetekben vagy inkább cselekvő, és mikor inkább elcsendesedő. Mik azok a helyzetek, amik tettekre sarkalnak, amikor nem tudsz megállni? És mikor ülsz le csendben Krisztus lábához? Mikor figyelsz csak rá? Találkozás és tett, a harmadik pedig a folytatás. Nem tudom, ki mennyire szokott sorozatokat nézni. Az egyik legizgalmasabb és egyben talán legidegesítőbb rész a sorozatokban az, amikor kiírnak egy kis feliratot, folytatjuk. És várni kell arra, hogy leforgassák a következő évadot, vagy csak megjelenjen a következő rész. Biztos, hogy a történet nem itt ér véget, van tovább, de még nem tudjuk, hogy hogy van tovább. Az a jó hírem van, hogy most viszont találkozhatunk a folytatással is. A samaritánus története itt ér véget, azért, mert ez egy példázat. Ez egy olyan ember, aki tulajdonképpen fiktív példaként van odaállítva a hallgatóság elé. Jézus rajta keresztül tanított az embertársja fele baráti szeretetről, és azt mutatta meg a hallgatóságának, és rajtuk keresztül nekünk is, hogy az embertársi szeretet legyen feltétel nélküli, legyen tiszta. Ne legyen személyválogató, legyen elfogadó. De Jézus úgy tanít mindenről, hogy közben elismeri és tudja az emberi viszontagságait mindennek, és hív tulajdonképpen megújulásra. Márta és Mária története viszont tovább folytatódik. Márta Jézushoz fordul, és a párbeszédükből kitűnik, hogy tulajdonképpen ő szeretné valami másra hívni Jézust. Így hangzik az ő párbeszédük. Oda ment Jézushoz, és így szólt, Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen. Elégedetlen azzal, ahogyan a testvére cselekszik, és elégedetlen azzal is, ahogyan Jézus cselekszik. Mert hogy azt várná, hogy Jézus legalább figyelmeztesse Máriát. Legalább ő álljon a vendéglátó oldalára. Szeretné, hogyha Jézus igazságot tenne köztük. Igazságot tenne a testvérek között, és adjon igenis neki igazat, kapjon végre valakitől segítséget, hát nem látják, hogy ő az egyetlen a házban, aki tesz is valamit? Viszont Jézustól egy egészen másfajta meghívót kap. Mert Jézus figyelmezteti őt, hogy ezúttal nem látta jól a lényeget, és közelségbe hívja. Bár Márta nem ezt várta tőle, valami egészen mást kap. Az Úr azonban így felelt neki, Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Jézus meghívja a személyes közelségre. Emlékezteti őt arra, amiről korábban úgy tanított a sokaság előtt, hogy ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjatok, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok. Jézus most egészen személyesen megerősíti neki ezt a tanítást, akkor, amikor azt mondja, hogy kevésre van szükség, valójában csak egyre. Tulajdonképpen így fordíthatnánk ezt a mondatot, hogy csak legyél velem, csak hallgasd a szavamat, csak legyünk kapcsolatban. Úgy tudsz engem szeretni, ha rám figyelsz. És ebből fakadni fognak utána tettek. Ha Krisztusra figyelünk, akkor fakadnak utána ebből tettek. De a Krisztussal töltött idő az az övé. Krisztusnak nincs arra szüksége ott és akkor, hogy megetessék, hogy körbeudvarolják, hanem a jelenlétre van szüksége. Arra a jelenlétre, amiben meg lehet pihenni. Ezt látjuk Máriánál. Mária kap Jézustól, hallja a beszédét, az élő igét, és a jelenlétében megpihenhet. A tanítvány jelenlétét látjuk rajta. Ilyen a tanítványság, amire a mi Úrunk hív minket ma is. Odafigyelni Jézus beszédére. És azt hiszem, hogy ahogyan hallgatjuk ezeket a szavakat, lehet, hogy mindezek megakasztanak minket, mert talán túl elvontan hangzanak. Odafigyelni Jézus jelenlétére, magát adja nekünk. Talán a férfiak legyintenek, hogy ez úgy megy a nőknek, talán a fiatalabbak legyintenek, hogy majd, ha egy kicsit idősebb leszek, akkor majd lesz időm megnyugodni Isten jelenlétében. A testvérek, ez nem így van. Krisztus hívása szól a mai délelőttön mindannyiunknak. Férfiaknak és nőknek, idősebbeknek és fiataloknak, a közelségből és a távolságból. Azoknak, akik most nagyon elfoglaltak, és meg vannak terhelve. És azoknak is, akiknek hirtelen van szabad idejük, és azt keresik, hogy mivel töltsék el. A Krisztussal való találkozás és a vele való kapcsolat nem valami olyan, ami majd akkor érvényes, hogyha megálltunk és mindent elvégeztünk, vagy majd a következő szabadságunkor, húsvétkor elintézhetjük, és most majd jönnek a szürke hétköznapok. A Krisztussal való találkozás arra világít rá, hogy csak egyre van szükségünk. Amit így foglal össze a Szentírás, keressétek először az Isten országát, és mindezek ráadásként megadatnak nektek. A három út, a samaritánus, Márta és Mária útja egymás mellett ezt üzeni számunkra. Jézus arra hív, hogy ismerjük fel a helyzetet. Nem arra hív, hogy soha semmit ne tegyünk. Nem az a cél, hogy úgy menjünk el innen, hogyha egy kicsit így cselekvőbbnek tudjuk és ismerjük magunkat, akkor jól összeszégyeljük magunkat, hogy Jézusra csak csendben lehet odafigyelni. Nem is az a cél, hogy jól megerősítsük azokat, akik szeretik a szemlélődő imádságot, akik el tudnak mélyülni a dicsőítésben, hogy ez azt így csináljátok jól. Nagyon könnyen megtalálhatnánk a saját igazolásunkat és a saját magunk bántását is ezekben az igékben, de pontosan ez az, amiben megállít most minket Isten igéje. És arra hív, arról tanít, hogy ismerjük fel a helyzetet. Mikor van itt annak az ideje, hogy Krisztusra figyeljünk? Hogy töltekezzünk az ő jelenlétében. És erre van lehetőségünk egyéni és közösségi formában is. A közösségi forma az, ahogyan a gyülekezetünkben Isten népeként jelen vagyunk. Ahogyan alkalmakra hívjuk a testvéreket. Pontosan azért, hogy megélhessük a Krisztussal való élő találkozást. És ebből induljunk és cselekedjünk az ő dicsőségére. Ebben a motivációk a helyükre kerülnek. És ebből nem értelmetlen szélmalomharc lesz, hanem Isten dicsőségére élt élet, amiben Krisztus jelöli ki a célokat, amiben ő ad vezetést, és ő mutatja meg, hogy mi az, amit tegyünk az ő nevében. És ez egyúttal felszabadító valóság is, hogy Krisztus nevében tehetjük azt, amit teszünk. Ő pedig gondoskodni fog rólunk. Talán nem úgy, ahogyan elképzelnénk elsőre, talán nem olyan ütemben készülnek az áldásai, ahogyan mi azt látnánk, vagy elvárnánk. Viszont ebben a hozzáállásban ő kerül az első helyre, ő az Úr, és őt követhetjük. Valaki úgy foglalta össze ezt a három utat, a samaritánus, Mária és Márta útját, hogy a keresztény embernek a szemlélődésben kell cselekvővé válnia. A szemlélődésben cselekvővé válás, ez az, ahol összeír ez a három történet. Arra hív minket tehát Jézus, hogy a helyzetet felismerve, úgy menjünk tovább az ünnepből, Akár úgy menjünk tovább az évlezárásunkba, úgy menjünk vissza a hétköznapjainkba az ünnepek után, hogy az ő jelenlétét keressük, és a jelenlétéből fakadnak tettek. Összefoglalva, az irgalmas samaritánus, Márta és Mária életét néztük meg egymás mellett. Találkozás történt az életükben, ami kimozdította őket, ahogyan minket is kimozdít a hétköznapjainkból az Isten tisztelet. Tettek valamit, volt, aki cselekedett, volt, aki Jézusra figyelt, és a hármuk történetében megláttuk azt, hogy Krisztus arra hív, hogy a helyzetet felismerve, a vele való kapcsolatból, az ő dicsőségének a szemléléséből fakadjanak a tetteink. Amen.
Imádkozzunk. Drága atyánk, ha visszanézünk erre az évre, valószínűleg sokan úgy érezzük magunkat, mint az a utas az út szélén, akit megtámadtak. Sokan mi is úgy érezhetjük, hogy alaposan helyben hagyott minket ez a 2024-es év, akár egészségügyi területen, akár anyagi területen, akár a szűkebb környezetünkben, családunkban, vagy szélesebb körben, akár az ország vagy a világ dolgaira nézve érezzük úgy, hogy nagyon elbántak velünk, és nagyon mélyen vagyunk. Könyörgöm azért, Uram, hogy nehogy minket reménység nélkül, segíts bízni benned, segíts bízni abban, hogy elküldöd azt a irgalmas samaritánust, akire szükségünk van. Segíts bizalommal várni, és engedni helyet a te szabadításodnak. És így, ahogy itt vagyunk az év végén, Uram, és legtöbben valamilyen módon számadást készítünk visszanézve, meg terveket, vagy ne talán fogadalmakat a következő évre, könyörgöm, hogy vezessél ebben minket, hogy meglássuk, hogy mikor, minek van itt az ideje, mik azok a változások, amiket te szeretnél látni az életünkben, és amiket te tudsz megáldani, és amin keresztül áldássá tudsz tenni minket. Könyörgöm, hogy ne a öncélú és ilyen saját erőből, vagy saját ötletekből való kapkodások és fogadkozások jellemezzenek minket, de hogy ami tőled való, amit te akarsz változást látni az életünkben, azt megértsük, azt meglássuk, hogy akár Máriaságban, akár ha szükséges, akkor Mártaságban, vagy irgalmas samaritánusságban hogyan akarsz formálni minket, hiszen mindegyik egy oldala a Krisztus képének, és köszönjük, hogy megígérted, hogy te az ő hasonlatosságára akarsz formálni mindannyiunkat. Könyörgöm azért, hogy ez a következő év annak egy áldott alkalma legyen, ahogy egy kicsit jobban kiábrázolódik rajtunk a Krisztus. Imádkozunk azokért, akiknek különösen nehéz most az év vége, mert olyan veszteségekre néznek vissza, gyászra, vagy egyéb sérülésre, veszteségre, ami ebben az évben érte őket. Könyörgöm, hogy nekik vigasztalást, erőt így az év utolsó napjaira. És imádkozom azért, hogy adjál egy békességes évvéget és egy békességes évkezdetet, és egy olyan évet, amely ilyen keresztül jóra fordítod az egyéni sorsunkat, a családjaink, a közösségeink sorsát, megáldod ezt a gyülekezetet, megáldod egyházunkat, megáldod a városunkat, az országunkat, és könyörgünk a te áltásodért az egész világban, beleértve kiemelve most Szíriát is. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, Uramunk, hogy te vagy az a irgalmas samaritánus, akinek semmi sem drága, hogy megkönnyörüljön rajtunk és megáldjon minket. És mondjuk most a Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.